útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak a hétfői Semmelweis nap, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Magyar Távirati Irodával. Tájékoztatásuk szerint július 1-e egyben a Magyar Egészségügy napja. Ekkor zárva lesznek a házi orvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel az anonim étszűrés tanácsadás is. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják, amely vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Július 1-én a gyógyszerellátást az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó patikák címe telefonszáma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található gyógyszertár adatbázisban érhető el. Július végétől jelentősen emelkednek a földhivatali szolgáltatási díjak a magyar közlönyben megjelent minisztériumi rendelet értelmében. A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolatért az eddigi 6250 forint helyett 10.000 forintot kell fizetni. Az elektronikus formában lekért hiteles tulajdoni lap 3.000 forint helyett 4.800 forintba kerül majd. Adorján Bélát választották egyedüli jelöltként a leadott szavazatok 91%-ával a Jobbik konzervatívok elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusán. A tisztséget Adorján Bélán kívül Potocskányé Kőrösi Anita eddigi elnök helyettes pályázta meg, de ő nem gyűjtötte össze a jelölté váláshoz szükséges számú ajánlást. Gyöngyösi Márton eddigi elnök, aki a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások éjszakáján még azt jelezte, tervei szerint újra versenybe száll az elnöki posztért, végül nem nyújtotta be az induláshoz szükséges szándéknyilatkozatot. Varga Bajusz Veronikát a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárává nevezte ki Sulyog Tamás köztársasági elnök 2024. július 1-ével, közölte a minisztérium a Magyar Távirati Irodával. Az államtitkár feladatkörébe a felsőoktatással, szakképzéssel, a fiatalok sikerességével és a tehetséggondozással összefüggő ügyek tartoznak a jövőben. Horvátországban július 1-től ismét nyári tarifát vezetnek be az autópályákon. Emiatt szeptember 30-áig 10%-kal magasabbak lesznek a horvát autópálya díjak. Híreink végén az időjárásról. Erősen megnövekszik a felhőzet, és főleg északon számíthatunk elszórtan kelet felé mozgó záporokra, zivatarokra. Egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Hajnalra 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András Czeredi plébános atya beszámolójának második részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott.
Mindenhol vannak ilyen kis kápolnák, ez egy kis templom, csak úgy a buszból fényképeztem. Személyesen ezek tetszenek a legjobban, ilyen picik. És akkor ezekben is tartanak misét. Ugye, oda van írva, hogy ki építette. Megvan ezeknek is a rendje, hogy éppen megfelelő időben jössz, akkor lehet, hogy jön egy papbácsi, pár hívő, és akkor ilyen kis több száz éves kápolnákban is tartanak misét. Ezen a városrészen laktunk, ha valaki ismeri Rómát, akkor ezt tudja, hogy hol van. Ez a Rómának a déli városrésze. Ez még ott akkori világkiállításra épült ez az épület, meg ami mellette volt. Csak azért fényképeztem, mert Róma külvárosa olyan, mint a Rózsadom. Nagyon szépen művelt kis kertek vannak, kis traktorral, meg ilyesmivel. Olyan, mint hogyha Rózsadomból laknál, és a szomszédban meg valaki a traktorral gondozná a kerteket. Nagyon természetesen tudnak élni az olaszok. A következő nap reggele ez a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, San Paolo Fuori la Mura, nagyon szép környéken van. Eredetileg ugye a város falakon kívül épült, mert hogy ott ezen a helyen történt Szent Pál apostolnak a kivégzése. Szent Péter meg Szent Pál egy időben lettek vértanúk, a Néró császárnak a keresztény üldözés az első nagy keresztény üldözés idején, római keresztény üldözés, Krisztus után 67 lehetett ennek az időpontja, aminek a története az, hogy a Róma városa leégett, és akkor Néró császár nagy építkezésbe fogott, és a saját palotáját nagy örömmel fölépítette, miközben a rómaiak meg ott nyomorogtak lakás nélkül. Hát nem lett ettől népszerű a császár. És elterjedt a hír, hogy ő gyújtatta föl Rómát, hogy a saját őrült terveit megvalósítsa. A harag elterelése véget, hogy a császár pedig ráfogta a keresztényekre, akik az emberek nem tudták, hogy kik azok a keresztények, hogy könnyen lehetett őket bűnbakká tenni, és akkor hatalmas keresztény üldözés tört ki Róma városában. Mindenféle kegyetlen módszerekkel, amiben Néró elől járt, ölték meg válogatás nélkül időseket, fiatalokat, férfiakat, nőket, és akkor lett vértanú Szent Péter és Szent Pál. Szent Pál, ugye kard van a kezében, mert karddal fejezték le. Ez egy irgalmas kivégzési mód volt. Az irgalmatlan az a keresztrefeszítés. Ugye az hosszú és kínos. Szent Pál azért végezték ki ezzel az elitebb módszerrel, tehát az gyors és fájdalommentesebb, mert római polgár volt. Az apostolok cselekedeteiben benne van, római polgár, és hivatkozott is többször a római állampolgárságára. Nagyon sokat pereskedett, sokat vádolták őt, és a római polgársága sok mindentől megvédte őt, hogy hatóságokhoz ezért vitték őt Rómába is, hogy ott fellebbezzen a császárnál, hogy az ellene pereskedő zsidó vádlókkal szemben. Ezeket általában meg is nyerte, de hát aztán a végén a római császár fejeztette őt le. ez a bazilika épült az ő vértanúságának a helyén. Látszik, hogy ókeresztény stílusú ez is. Bazilika előtte egy ilyen oszlopos udvar van, meg szép pálmafák. Nem teljesen eredeti az épület, mert azt hiszem, az 1800-as évek elején hatalmas tűzvész volt leégett, de úgy építették újra, hogy az eredeti ókeresztény stílusát megőrizze. Itt van ez a szép egy oszlopos előtere. Az ókeresztény templomoknak volt ilyen előudvara, ahová nagyjából hasonló ez, mint a jeruzsálemi templomnak az udvara, ahová mindenki bejöhetett. Mert a keresztény templomban is vannak olyan részek, amik keresztény beavatásban részesültek, mehetnek csak tovább abban. Tehát van szentélye, a szentélyben nem megy be azért akárki, illetve a szentmisének is van az áldozati része, amin csak azok vehettek részt, akik ugye már meglettek keresztelve. A keresztelések azok meg itt történtek, hogy az ókeresztény időben az előtérben, illetve ott is volt egy ilyen előcsarnok, ahova hát, hogy mindenki szabadon bemehet. Ezen a bronzkapun Szent Péter, Szent Pál élete látható. Itt van, hogy Szent Péter keresztre feszítés, hogy egy fejjel lefelé feszítették keresztre, mert az volt az utolsó kívánsága, hogy őt nem mértó arra, hogy úgy halljon meg, mint a mestere, ezért így fejjel lefelé feszítették őt keresztre. És hogy Jézus megjövendőlt a János evangéliumának a legvégén van, hogy hát, hogy amikor megöregszel, akkor más övesz fel téged, és oda-vissza, hová nem akarod. Ezzel jelezte neki Jézus a feltámadása után, föltámadt Jézus, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Idősebb emberek is ezt fölidézhetik maguknak, amikor itt fáj, ott fáj, ilyen bajom van, olyan bajom van. Hát igen, tehát, hogy amikor megöregszel, más övesz fel téged, oda-vissza, hová nem akarod. Igen, tehát, hogy lehet, hogy a szenvedésnek a időskornak a keresztjére. De tehát, hogyha hűséges vagy, akkor ezzel is megdicsőíted Krisztust. Az idős Szent Péternek ez volt a végső áldozata. Ez viszont már hatalmas belülről, ennél csak a Szent Péter bazilika nagyobb. Tehát ez is a jó keresztény stílusú, amit később ugye a barokk ráépített, barokk stílusú díszítések vannak rajta, és körben pedig, erről híres ez a templom, hogy itt van az összes pápának az arcképe. Tehát azt hiszem, ha jól tudom, akkor Ferenc pápa a 266. utóda Szent Péternek. Körben lehet menni és meg lehet számolni, a főhajóban, a mellékhajóban is végig vannak sorban, vagy egyforma ilyen keretben a pápák. És akkor oda van írva mindegyikükhoz a nevük, illetve az uralkodásuknak az ideje. Itt a főhajó, apszis, szintén ókeresztény mozaikok. Itt azért a tűzvész ezeket megkímélte jobban, ezt a részt. Egy kicsit hasonló stílusában az esztergomi bazilikához, nekem az jutott eszembe. Az újjáépítés nagyjából akkor készült, amikor nálunk is a esztergomi bazilika épült. Ez itt Ferenc pápa a sekrestjében, de azért nem ez a fő képe mása, hogy ezt megtaláltam a templomban is. De úgy látszik, hogy az aktuális pápát is hogy elhelyezik azért itt a sekrestjében is. Itt kezdődik a pápáknak a sora, tehát itt van, hogy ugye Sanctus Petrus, Linus, Cletus, ez pedig Clemens Kelemen. Az ő neveik benne vannak a Szentmise római kánonában, amit nagyon ritkán szoktunk hallani, azért mert a papoknak sosincs idejük. Arra nincs idő, hogy rendesen megtartjuk a liturgiát úgy, hogy minden idő jusson, és akkor ezért folyton elmarad a római kánon. A Szentmisének ez a leghosszabb, legszebb, legősibb szövege, eukarisztikus imádsága, amiben föl vannak sorolva a régi vértanú római pápák, meg a római egyháznak a vértanú szentjei. Tehát ezt nevezzük római kánonnak. Régen csak ezt lehetett imádkozni a Szentmiséken. Manapság ugye mindig a legrövidebb változatot választják, vagy szinte mindig, mert nincs idő, sietni kell. De hogyha van rá idő, akkor azért egy évben párszor azért jó, hogyha ezt is végzik a templomokban, és akkor meg vannak említve ezek a vértanú pápák is. Hát a apostolokra, szentekre, vértanúkra alapított egyház templom vagyunk. Ez egy kő templom, de az egyház az pedig élő templom, és azért áll szilárda, mert Krisztus az alapja, és hogy ilyen szentek vannak benne az egyház templomában, akik az életüket adták. Akkoriban, ha valaki pápa lett, akkor azt is vállalta még az első keresztény időkben, hogy nem fog természetes halállal meghalni. Innen szervezték Európának a megtérítését, a keresztény Európa szervezését. A pápaságnak az egyik óriási érdeme, hogy nem annyira politikai, mint inkább a hit terjesztés és aztán a kultúra terjesztésének az eszközével. Tehát a római birodalom nem tudta legyőzni a frankokat, a germánokat, a többi népvándorláskori népet, és Krisztus legyőzte. A térítő munkát a pápaság vezette, és szentek és vértanúk munkálták. Köztük a magyar népnek a megtérítését is. Itt van Szent Pál lefejezésének a színhelye, itt pedig a mostani pápáink. Ugye valaki kérdezhet, hogy hány hely van még, mert akkor annyi idő van hátra a világ végéig, ugye? Akkor mindenkit megnyugtatok, tehát hogy úgy látszik, mintha már csak egy hely lenne, de nem, hanem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Még 6 pápának van helye. Aztán lehet, hogyha az betelne, akkor még lehet, hogy találnának valahogy helyet neki, lehet, hogy a sekrestjében. Tehát hogy Ferenc után is azért van hely. Akkor nézzük őket sorba, tehát itt van a Ferencünk, előtte itt van 16. Benedek, itt van második János Pál pápa, előtte pedig első János Pál pápa. Ugye 1978-ban rövid ideig lehetett csak pápa, nagyon rövid ideig, második János Pál nagyon hosszú ideig, 1978-tól 2005-ig. Akkor 16. Benedek pápa ugye 2005-től volt 2013-ig, amikor ugye lemondott, és akkor megválasztották Ferenc pápát, és hát ugye nemrég hunyt el végül, már nagyon idős korban Benedek pápa. Itt vannak a 20. századi pápák, 6. Pál, 23. János Pál, ők a II. Vatikáni zsinatnak a pápái, előttük 12. Pius, ő volt a II. Világháború idején, 50-es években, meg ő volt Magyarországon még, mint pápa, hanem mint ugye, a pápai követ, a 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszuson. Előtte 11. Pius pápa, és akkor megyünk vissza, hogy a két világháború között volt, 15. Benedek első világháború, 10. Pius századforduló, 1900-as évek, 13. Leo, ez pedig a 19. század vége, 9. Pius pedig a 19. század közepe. 9. Piusztól származik a dogmatikai kihirdetése a szeplőtelen fogantatásnak, tehát hogy a Mária létének kezdetétől fogva mentes volt az áteredő bűntől, 1854, és akkor utána következett 1858-ban a Lourdes-i jelenések, ahol az asszony, aki megjelent Bernadettnek, ugye a kis egyszerű, alig tanult pásztor falusi leánynak, és akkor úgy mutatkozott be az asszony neki, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Tehát ez egy égi válasz volt arra, hogy a pápa 9. Pius nemrégiben meghirdette ezt dogmaként, amit az egyház korábban is azért vallott, hogy a Mária minden bűntől mentes volt. És a másik pápa pedig, aki dogmatikai kihirdetést végzett, 12. Pius, tehát ő is azt, amit az egyház már régóta vallott, Mária mennybevételét hirdette ki dogmaként. Turistaként körbenéztük Rómát, ez a Forum Romanum, ez itt Constantinus diadalíve, tehát az ókori Rómának, a császári Rómának a központja. Kicsit le kell menni egy mélyebb szintre, hogy arra a földszintre érkezzünk, ami az ókori Róma idején volt, és akkor itt a Kolosseum, Róma egyik jelképe, ami azért maradt meg ilyen jó állapotban, mert a pápák vigyáztak rá, hogy ne hordják szét teljesen a köveit, mert ugye ókeresztény vértanúságnak az emlékhelye. Rengeteg keresztény lett itt az üldözések idején vértanú. Itt tartották a gladiátorjátékokat, meg a vadállatokkal adottak be itt látványosságokat, és akkor látványosságok szünetében, ha éppen keresztény üldözés volt, akkor pedig keresztényeket öltek különféle módokon. A nyilvános kivégzések is itt folytak, és azok is szórakoztató látványosságok voltak a nép számára. Ez egy hatalmas intézmény volt, ez a Kolosseum, és aztán pedig voltak éppen keresztény templom már lett szentelve, illetve az emléktábla, 9. Pius pápának az emléktáblája. Egy nagy kereszt van a közepén, nem tudtunk bemenni, mert rengeteg turista volt, és hát itt szokták tartani a pápának a nagypénteki keresztútját. Ezt közvetíteni szokta a tévé is. Hát akkor azon a helyen tartják a keresztutat, ahol a Rómának hogy a vértanúk vére által leginkább megszentelt földje van. Ez a diadalív pedig Titus diadalíve, amit akkor építettek, amikor a jeruzsálemi templomot lerombolták Krisztus után 70-ben, amit megjövendült Jézus. Bizony mondom nektek, kőkövön nem marad, amit lenne rombolnának, és akkor ez beteljesedett a Krisztus után 70-ben. Az addigi világtörténelemnek talán a legnagyobb háborúja volt. Óriási pusztítás, meg gyilkolás, meg rettenet folytott Jeruzsálemben. Végén ugye fölgyújtották a jeruzsálemi templomot, az életben maradtakat pedig rabszolgának hurcolták el, és akkor elvitték a szent berendezéseit a jeruzsálemi templomnak, azt behordták Rómába, és akkor építették ezt a diadalívet. Tehát összefüggése van ennek Jeruzsálemmel, csak az az összefüggés, hogy azért áll a diadalív, mert Jeruzsálem temploma már nem áll, és utána emelték ezt a hatalmas háború után. Elindulunk akkor a belváros felé. Minden korszaknak minden emléke itt látható. Római keresztény templomok, császárszobrok. Ez volt itt a Konstantinnak a bazilikája. A bazilika az eredetileg egy csarnokot jelentett, amit vásárcsarnoknak, meg közgyűlések tartására alkalmas rendezvénycsarnoknak használtak. Nem volt szent funkciója, és amikor Nagy Konstantin idejében a kereszténység üldözése megszűnt, és engedélyezett vallássá vált, akkor előjöhetett voltak éppen az egyház az üldözöttségből. Jó lett volna saját épület az egyháznak. Egészen addig nem léteztek nyilvános keresztény templomok. És akkor, hát mi legyen velük, elég sok keresztény volt. És akkor megkapta az egyház ezt az épületet, a bazilikát. És ez lett minden keresztény templomnak az őse, tehát ez az épület itt. 1700 éves. Látszik a falazáson, a római korból származó téglafalak azok, hogy mind láthatóak, hogy a sajátos módon rakták a téglákat, és akkor ezt az eredetileg világi csarnokot kezdték el használni a keresztények, a római egyház templomként. Ennek a mintájára kezdték el építeni a keresztények a saját templomaikat, amelyeket mind bazilikának neveztek el, tehát a bazilika, ókeresztény bazilika stílus. De ez innen származik, ebből az épületből indult az egész. Ez itt a Forum Románum, ez pedig a szenátusnak az épülete. Nagyon kicsi épületben volt a római szenátus, ami az egész birodalmat irányította, és itt az út szélén állnak a császároknak a szobrai. Középkori, ókori, mindenféle több ezer éves vagy sok száz éves rétegek között járkál az ember. Ez itt Augustus császár, visszanézünk, ez a 1800-as évekbeli Viktor Emánuel emlékmű. Itt van Titusnak az oszlopa, erre van ráfaragva a Krisztus után 70-es zsidó háborúnak az eseményei, az egész rá van vésve, faragva. Egy hatalmas oszlop. Voltak éppen az apostolok idejéből van ez az oszlop is. Akkoriban ért véget az apostoloknak a korszaka, megtörtént az első keresztény üldözés, Péter és Pál apostolok vértanúsága. Ebből az időből maradó épületek, műalkotások ott vannak. Tehát érintheted azokat a dolgokat, amik az apostolok idejéből vannak. Ez pedig Julius Cézárnak a szobra. Egyébként, amikor Jézus azt jövendölte, hogy a végnek a jelei, hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről, akkor itt nem kell azt gondolni, hogy Jézus biztos a 2020-as éveknek a háború, tehát ami most van, biztos, hogy erről beszélt meg. Elsősorban az akkori embereknek a háborús hírek azért lehettek rendkívüliek, mert Julius Cézár ideje óta és a korai császárkorban folyamatos béke volt a római birodalomban. Cézár, aztán Augustus, aztán Tiberius császár, aztán Claudius idejében is. Korábban nem tapasztalt béke, főleg, hogy azelőtt meg polgárháború volt. Úgy tűnt, hogy a római köztársaság fölbomlik. A császárság Cézár után olyan békét hozott el, ami utána Néró idejében, meg a zsidó háborúval elkezdődő háborúskodások tényleg feltűnőek voltak. Tehát, mert addig nem voltak háborúk, és a Pax Romana volt. És az emberek úgy gondolták, hogy többet nem is lesznek nagy háborúk. Ezért Jézus, amikor jövendölt, hogy a vége egyik jele, hogy hallottok harcokról, háborús hírekről, az feltűnő volt, hogy most vége annak a béke korszaknak, amiben eddig éltünk. És ezt a béke korszakot Julius Cézárral jött el, azért volt jelentősége az egyház történetében, mert ez a császári béke tette lehetővé a kereszténység elterjedését. Hogy békében utazhattak mindenhol, az egész birodalomban az apostolok, meg az első keresztények. Viszonylagos nyugalomban azért terjedhetett az egyház, egy esetleg a zsinagógákban üldözték, meg kergették őket ki. De a római birodalom akkor lehetővé tette ezt. Tehát, hogy pont egy ilyen kegyelmi időszak volt, amikor Jézus megszületett, meg az apostoli egyház elkezdett terjeszkedni, akkor pont egy korábban nem tapasztalt béke és nyugalom és szervezettség volt, és később se volt már egy ilyen béke, mint ami ennek a néhány császárnak az idejében megvolt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csák András, Ceredi plébános atya beszámolójának második részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. Az előadás harmadik részét jövő héten ugyanebben az időpontban tűzük műsorra. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Az Ékon egy angliai alapítvány, amely Magyarországon és a környező országok magyar lakta vidékein végzi szolgálatát. Célja a gyülekezetek bibliaközpontú ifjúsági szolgálatának támogatása, elsősorban ifjúsági vezetőik képzésével. Mai vendégünk Andy Outridge, aki magyar feleségével Zsófival hozta létre az alapítványt. Andy elmondja interjúnkban, hogyan vált szomorú tinédzserből missziós szemléletű anglikán lelkésszé, miért várta nagyon gyermekeik kamaszkorát, és bepillantást ad a Szentírásra vonatkozó értsd jól, tanítsd jól jelmondatuk hátterébe. Tartsanak ma is velünk! Mai vendégünk Andy Outridge lesz, aki az Ékon brit missziós alapítvány egyik alapítója, feleségével együtt itt Magyarországon. Hogyan vezetett ide az utad?
Én 2001-ben itt éltem egy évre, és önkéntesként szolgáltam a Szentírás Szövetséggel, és azért, mert 3 éve már, amikor diák voltam, akkor ide jöttem nyáron segíteni nekik szervezni az angol nyelvű gyerektábort. Az, hogy miért maradtam, én 2 dolgot kértem az Úrtól, az egyik az volt, hogy vezess engem egy ilyen gyülekezethez, ami közel, ahol lakom, és ahol a lelkész beszél angolul. És Budaörsön ott laktam, Klucsikné Verenénével, és ő egy evangélikus gyülekezetbe járt. És a kedves ottani lelkész, a barátom Endre Figéza kérte egy bizonyos fiatal egyetemista lánytól, a Zsófi, hogy fordítson az angol misszionárisoknak, és Zsófi lett a feleségem, és akkor igazából emiatt maradtam.
Ez az alapítvány azzal foglalkozik többek között, hogy képezzen ifi vezetőket biblia központú tanításra. Miért alakult így az életedben, hogy az ifjúság felé fordultál?
Amikor tini voltam, akkor ez egy nehéz időszak volt, és én megtértem 19 évesen, és onnantól kezdve égett a szívem a fiataloknak. És lehet, hogy azért, mert nehéz volt nekem. A legörömteli dolog nekem, amikor tudok velük foglalkozni, és most képezni több embert, és jól tudnak használni az óriási nagy lehetőséget.
A szlogenetek, hogy értsd jól és tanítsd jól. Több helyen ezt olvastam a honlapotokon, viszont visszatérnék most a te történetedhez, hogy neked ki magyarázta úgy akkor a Bibliát, vagy Isten dolgait, hogy megértetted?
Én egy keresztény, szereteli családban nőttem fel. Mindig jártam templomba, és jó volt a közösség a gyülekezetünkben. Azt mondanám, hogy ha nézted engem kívülről, akkor legtöbb ember azt mondta, hogy Andy egy jó srác, kicsit focista, jó tanul, van barátai, de nem látta, hogy belül szomorú voltam.
Miért voltál szomorú? Most már tudod, vagy érted ezt?
2 életem volt. És akkor az egyik életem az volt, hogy jártam templomba, de a legtöbb ember suliban nem tudta, hogy jártam. És főleg az volt a legrosszabb, amikor megkérdeztek tőlem, hogy nem akarsz valamit csinálni péntek este. De péntek este én jártam egy ifire. Csak nem akartam arról beszélni, mert az nem volt a menő dolog. Az egyik lábom a világban volt, a másik lába mondjuk egy gyülekezetben. Volt pár időszak, amikor gondoltam, mint elég sok tini, hogy öngyilkos legyen. De én tudom, hogy akkor a halál után az nem a vége. És igazából nem féltem a haláltól, hanem inkább féltem, hogy a halál után tanítás miatt akkor tudtam, hogy fogok találkozni Istennel, Jézussal, és az, hogy lehet, hogy kívülről egy jó ember voltam, én tudtam, hogy belülről abszolút nem. És amikor befejeztem a sulit, én nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, miért létezek, és akkor csináltam egy ilyen úgynevezett gap year.
Tehát egy évet kihagytál a következő tanulmányok előtt, ugye erre
célzom? Igen, igen. Dolgoztam fél évet, és aztán fél évet utaztam. És az egyik utazás, a barátommal együtt mentünk Spanyolországra. Az összülei egy ilyen keresztény misszióban dolgozott, és ők foglalkoztak drogfüggő emberekkel. És akkor körbe mentünk az egész országban, és a nagyvárosokban, akkor ott szálltunk le, ahol van ez ilyen drogprevenciós szállás. Ami soha nem fogunk felejteni, hogy ott a szobában voltak emberek, ki ilyen sárga színű volt a bőre, mert máj rákos lett. Tiszta, örömteli volt az az ember. És én, mint egy 18 éves fiatal ember, én nem tudtam, hogy az honnan jött ez az a remény, az öröm, amikor szörnyű volt az élete. Jártunk vasárnap az Isten tiszteletre, és természetesen hallottunk sok bizonyságtétele tőlük. Ez az utazás után én tudtam, hogy ez az egyetlen remény nekem is. És később a bátyám Kanadában tanult, és akkor én mentem utazni, és kicsit meglátogatni őt, és ő már megtért egy évvel ezelőtt. Soha nem volt időm, vagy nem voltam elég bártól, hogy megkérdezem tőle, hogy de mit történt veled? És akkor, amikor utaztunk, akkor Kanadában, és aztán Amerikában is, emlékszem egy este, már kérdeztem, hogy nézd, légy szíves, csak mondja nekem, hogy mit jelent követni Jézus. És megmagyarázta az evangéliumot, ami szerintem biztos százszor hallottam, hogy tényleg Isten szeret minket, tényleg van egy problémát, Jézus bejött a világba, hogy megmentsen minket, feladta az élete helyettünk, és miattunk, és miattam. A bátyám akart gyülekezetbe járni este, és kérdezte tőlem, hogy te is akarsz jönni? Mondtam, hogy nem, de félek, mert New York az elég félelmetes város, és akkor mentem vele, és nagyon hosszú volt a prédikáció, és azután az a prédikátor kezdett beszélni, hogy most van egy lehetőség, ha valaki akar átadni az életet, és én gondoltam, hogy jaj, ne, akkor az még hosszabb lesz. És 10 perc múlva én is ott voltam, és imádkoztam, és tényleg Isten hozott egy annyira nagy szabadulást. És amikor kijöttem, akkor átmentünk egy zebrán, és egy gyors, sárga taxi jött, és majdnem volt egy baleset. Ott álltam pont az utcának a középen, és én csak kezdtem nevetni, mert én most éreztem, hogy majdnem meghaltam, és nem féltem. Én tudtam, hogy ha most meghalnám, akkor nincs semmi probléma. Én is Isten között, mert megbocsátott engem, minden bűneim már meg volt fizetve. És az a szabadulás, amit tényleg éreztem, én láttam, hogy wow, valami történt.
Lélekhangoló.
Miért tartott ennyi ideig, szerinted? Mire el tudtad fogadni, hogy Jézus érted, meghalt?
Én azt mondanám, hogy nálunk minden gyülekezetnél van jó dolgok, és nem annyira jó dolgot.
Várjál a nálunkat most, hogy érted, hol? Itt Magyarországon?
Ja, vagy? Bocsánat, igen, igen. Én Warringtonban születtem, és Warrington az Liverpool és Manchester között, északi Angliában, és ott jártunk a gyülekezetünkbe, és egy dolog, ami nagyon jó volt, hogy tiszta volt a tanítás, hogy egy keresztény az nem egy ember, aki jár templomba. Egy keresztény az nem egy ember, aki néha imádkozik, mert azt csináltam. Egy keresztény nem egy ember, aki ifibe jár. Egy keresztény ember az, aki teljesen föladta az életét Istennek, és kezd követni Jézust. És szerintem, mint egy tini, én őszintén mondom, én nem akartam követni Jézust. Miért? Mert én, mint Andy Outridge, én akartam a saját Istenem lenni. Nem akartam követni Jézus, mint Úr és megváltó. És a mi gyülekezetünkben volt egy ilyen kis ébredés, mondjuk az ifi között, És lassan csak látom, hogy az emberek megtért 3 éven keresztül, és látom, hogy nem volt rosszabb az életük, hanem pont 10-szer jobb volt. Ez nem azt jelenti, hogy az könnyű egy tininek követni Jézus a mai világban, de a szabadulás, az öröm, ami jön, ez vonzó volt. Hát lehet, hogy kicsit makacs voltam, hogy nem akartam átadni az életemet.
Mondtad, hogy lelkesen és tűzzel vágtál bele ebbe az ifjúság felé való szolgálatba, illetve ebben munkálkodsz több mint 20 éve már itt Magyarországon is. Milyen eszközöket érzel a kezedben, vagy hogyan teszed ezt ugyanúgy Istenbe való hittel?
Kezdtünk először a táborokkal, és akkor kezdtünk szervezni angol nyelvű tini táborokat magyar gyülekezettel együtt, és akkor hoztunk csapatok Angliából. Sok magyar barátom és lelkész mindig azt mondta, hogy ti angolok, ti annyira őrültek vagytok, hogy mit csináltok egy táborban, de emellett is annyira komoly a hit nektek, jól tudnak ilyen vidám módon, de komolyan is átadni az üzenetet, hogy mi az evangélium. És szerintem a lelkesedés onnan is jött, szerintem az Istentől abszolút, de amikor ott vagy, és te látod, hogy ha tinik jól éreznek magukat egy táborban, ez nem az evangélium, de ez adja egy nagyobb lehetőséget arra, hogy jobban tudnak figyelni, amikor az evangéliumáról beszélünk. És ez volt egy nagy lelkesedés számomra. És a másik dolog az, hogy igazából 2 világunk hoztunk össze. A Zsófi világa, az magyar világ, és az én világom Angliából. És akkor hoztam a barátaimat, a családtagom, és akkor dolgoztunk sok jó gyülekezettel itt Magyarországon. És annyira jó volt látni az egység az evangéliumban, amikor különböző országból, különböző felekezetből is jöttünk össze, de volt egy központ, a Biblia, a Szentírás, az evangélium, a Jézus Krisztus és a misszió, és mindig tetszett nekem, amikor az angolok jöttek ide, és láttak, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és milyen jó itt élni. És az első 10 év akkor mi nem itt éltünk, hanem Angliában, de minden nyáron és télen is szerveztünk nyári táborokat, és téli táborokat is.
Hogyan alakította Isten a terveiteket a missziótokban? Mi a fő csapás irány most?
Mi áttettünk az egész munkát itt Magyarországra, és nekünk van most 2 célunk, még tovább megy a táborok, de én azt mondom, hogy a fő célunk az most, hogy képezünk ifjúsági lelkészeket, vezetőket. Mert látunk, hogy vannak elég sok ifjúsági vezetők, aki nagyon szereti az Urat, nagyon szereti a fiatalokat, nagyon szereti a Bibliát. De az, hogy hogyan kell tanítani a Bibliát, hogyan kell megérteni a Bibliát, nincs, vagy főleg 15 évvel ezelőtt nem volt ilyen képzés. És akkor létrehoztunk egy Ékon bibliai képzés, érts jól, taníts jól, és az a lényeg, hogy hogyan lehet még jobban érteni a Bibliát, hogyan lehet még jobban tanítani a Bibliát. Mert vannak a lelkészek, általában, remélem, ők jól érteni a Bibliát. De inkább nekik az a fontos, hogy hogyan lehet megérteni a fiatalokat, hogyan lehet átadni az üzenetet egy ilyen módban, ami hűséges a Szentíráshoz, de értető és releváns, aktuális. Másik csapat az, hogy vannak egy lelkes ifi vezető, lehet, hogy 19 éves, 21 éves, ő érti a fiatalokat, de nem annyira érti a Bibliát. Mi egy képzésben alatt szeretnék képezni mind a 2 csoport. A képzésünk az nagyon gyakorlatias, veszünk egy igerészt, és az első fél időben, mondjuk délelőtt, akkor feldolgozunk az igeszakaszt. Mi az eredeti üzenet, és délután pedig hogyan lehet ezt tanítani. És remélem, hogy emiatt sokkal, de sokkal jobb a tanítás, mert egy ifiben természetesen kell, hogy legyen a jó közösség, kell, hogy legyen a jó magyar konyha és kaja, kell, hogy legyen egy jó hangulat, zene, játék, de igazából, ha valaki fog változni az élet, akkor még jobban kell érteni, hogy ő kicsoda, és ehhez kell jobban érteni, hogy Isten maga kicsoda, és mi az Isten terve, és mit szól a sok nehéz kérdés, ami forog a levegőben, és szerintem emiatt a tanítás az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb rész egy ifiben.
Oly sok mindent kérnék tőled, éj. Akkor sem lenne elég.
Vendégünk a Lélekhangolóban Andy Oatridge, anglikán lelkész, misszióvezető. Fontos, hogy elhangzik az, hogy a fiatalokkal nem elsősorban úgy jó foglalkozni keresztényként, hogy őket csupán a közösségbe vonjuk, hanem eléjük tárni az életbeszédét. Hogy jut el viszont oda egy ifibe, szerinted ma egy fiatal, hogyha a világból jön, ha nincs egy keresztény nagyszülő család?
Több ifiben dolgoztam, szolgáltam itt Magyarországon és Angliában is. Kell egy cél, hogy miért találkozunk. Én abban vagyok a hívő, hogy elsősorban az ifi az azok az gyerekeknek, aki jár a templomba. De nem csak ők. És akkor hogyan lehet létrehozni egy ifi, ami az könnyű nekik meghívni a saját barátait. Néha az első lépés az, hogy mellette van egy másik program is, az egy gyűlökezetünkben volt kedeste egy foci, és szombat este havi kétszer egy ifi. Én szeretek focizni, és akkor az volt jó, hogy meg lehet hívni a srácok a focira, és megismerni, és aztán mondani, hogy na, tényleg, akkor szombat este nem tudom, mit csinálsz, de van egy ifi, gyere, van beszélgetés, van pizza, és mindig azt mondtam, hogy beszéljünk a témáról. Az identitásunk, vagy hova megyünk, vagy mit történik, amikor meghalljunk, vagy a szenvedés, a remény, a szeretet, és mindig azt mondjuk, hogy természetesen gyülekezeti ifi vagyunk, és akkor meg fogunk nézni, hogy a Biblia mit mond, de az is, hogy mi nagyon kíváncsi vagyunk a te véleményedről is, és amikor jönnek az új emberek, akkor nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve akkor látszik, hogy ez egy szeretetteli elfogadó közösség, ahol lehet jönni, ahogyan te vagy. És ez tényleg örömteli volt, amikor látom, hogy egy ember jött nyelv miatt, és akkor pénteken hazament egy teljesen más világ szemszöggel, máshogyan látja a világ. Vagy legalább látja, hogy Isten nem egy unalmas Isten, aki állandóan azt mondja, hogy nem. És természetesen láttunk emberek, aki jött, és megtértek.
Milyen módon zajlik ez a Biblia tanulmányozás? Vannak ennek ilyen keretek között felvázolható lépései, amilyen módon szerinted jól értelmezhető a Biblia?
Igen, és van egy nagyon jó könyv, amit fordítottunk, az Ásunk mélyebbre, és ez benne van a könyv, 16 eszköz, ami segít bárkinek még jobban érteni a Bibliát. Meg lehet kérdezni, hogy a szerző, az író miért írta. A másik dolog, amit nagyon segít, az, hogy egy ige szakaszban, vagy egy bibliai könyvben, mik a kulcsszavak. És persze természetesen abban az időben, amikor írtak a szöveget, akkor nincs számítógép, nem lehet használni a bold, az a
félkövér.
Nem lehet aláhúzni, más szín nem lehet, és akkor csak amikor többször szól egy szó, akkor általában azt jelenti, hogy ez fontos. A másik eszköz például az, hogy mi a műfaj. Amikor kinyitjunk például egy evangélium, akkor az más, mint egy ószövetségi történelemi könyv, más, mint egy zsoltár, teljesen más kell megérteni azt a szöveget. És állandóan az a kérdés, hogy mi volt az eredeti üzenet. És akkor, ha valaki jön a képzésünkre, akkor nagyjából az első óra, akkor arról a könyvről tanulunk az eszközöket, és aztán lesz egy ige rész, és akkor van most három kérdésünk, hogy amikor olvasunk, mi az, ami király a szövegben, mi az, ami tényleg gyönyörű. Mert én azt hiszem, hogy minden rész a Bibliában lehet látni valamit, ami sugárzik, hogy milyen az Isten. Ez a király, a másik az a kulcsszavak, és aztán a harmadik az, milyen kérdéseink vannak. És akkor miért használta Márk például ezt a szót itt? Az a 3K. És azután jön a kérdés, hogy de oké, mi volt az eredeti üzenet? És azt jelenti, hogy mondjuk Márk, amikor érte egy részt az ő evangéliumában, hogy ő mit akart átadni. Mert Isten ihletett Márkot, hogy ő ezekkel a szavakkal fog leírni pontosan, amit akar. És akkor az nem elsősorban a kérdés, hogy az mit jelent nekem, hanem elsősorban az, hogy az mit jelentett abban az időben. De az nem mit jelent nekem, hanem az mit jelent minden hívő az egész világban a múlt 2000 évben. A következő rész, hogy mi az, amit szeretnék, hogy a fiatalok tudnak abból az ige szakaszból. És én egy híve vagyok, mint lelkész és mint ifjúsági vezető, hogy egy pont az elég. Ha az jól van illusztrálva, és az alkalmazás, hogy az oké, de ez mit jelent nekem csütörtök délelőtt, amikor visszamegyek iskolába, ez tényleg fontos. Amikor van ez a pont, amit te szeretnél tanítani, akkor nagyon fontos, hogy te tudsz tanítani, és bizonyítani, hogy az tényleg így van, a szöveg alapján. Sajnos én azt látom többször, hogy a lelkészek és az ifjúsági vezetőket gyakran kezdenek felolvasni a Bibliát, és aztán az, mint a bezárnak a Bibliát, és aztán mond, amit akarnak. És általában a jó teológiái miatt, akkor ez igaz, amit mond, és mi azt szeretnénk, hogy azért hiszünk valamit, mert mi látunk a Bibliában, hogy tényleg így van. És akkor a képzésünkben van ez egy rész, hogy oké, de hogyan lehet kezdeni a tanítást. Adni kell neki egy oka azért, hogy miért lesz fontos most figyelni. És nem tudom, hogy hányszor mondom, hogy srácok, a következő 20 percben, ha tényleg figyelsz, lehet, hogy az változni fog az egész életed. Mert múlt héten, amikor készültem, ez egy óriási változás volt az én életemben, amikor látom valamit a Bibliában, na, megnézzünk. És hogyan lehet befejezni egy tanítást, hogy az emberek fog emlékezni, hogy az miről van szó? A Napalinkban van elég sok furcsa tárgy. És akkor például van egy kő. Nekem az a kő az nagyon fontos, mert ez a kő, én tudom pontosan honnan szedtem, amikor Zsófival voltam, egyszer, amikor nyaraltunk. Ez segít nekem visszaemlékezni az egész nyaralásra. És egy példa az, amikor tanítottam a húsvétkor a Jézus haláláról, akkor megvettem 30 darab 25 centis vastag szöget, és adtam mindenkinek egy szöget. És nem mondtam semmit, csak adtam. És természetesen szerintem a tanításnak a vége, akkor az világos volt, hogy tényleg Jézus meghalt értünk, és szenvedett. És csak az, hogy fogta egy vas szög a kezében, miközben hallotta, hogy mit történt, ez egy műemlék volt. És mondtam, hogy vigyél haza. És én tudom, hogy pár ember már ott van a szobában, és az segít nekik emlékezni.
Te anglikán pap vagy. Ez mennyire indított el téged ebbe a teológia irányba? Mert ugye nem minden ifjú vezető lelkész vagy pap.
Mint egy ilyen misszió vezető, mint egy ember, aki más országból jött. Én nagyon örülök, hogy végeztem az egész teológiát, és lelkészként jöttem ide. A gyülekezet az az Isten nagy terve, és emiatt minden ifjúsági munka, ahol lehet, szerintem az ott kell, hogy legyen egy helyi gyülekezetnél. És lehet, hogy azért, hogy lelkész vagyok, és látom, hogy az mit jelent, milyen gyönyörűséges ez vezetni egy gyülekezet, akkor is, amikor az nehéz, az segített nekem látni, hogy hogyan kell vezetni a missziót a fiatalok között. De a legfontosabb dolog az alázat, az, hogy valaki tényleg ismeri az Urat, az, hogy valaki tényleg követ Isten, és kér a segítséget, szerintem ez fontosabb, mint valaki végzett bármilyen képzés. De természetesen én egy képzés drukkoló vagyok, és ha valaki az egész életet akar szánni, szolgálni Isten, akkor én mindig mondanám, hogy miért nem tanulsz a rendes teológiát valahol.
Hogy látod a szülők szerepét abban, hogy a tinédzser gyerekeiket jól tudják vezetgetni, bevezetni az élet dolgaiba, illetve Isten felé is terelni?
Ez egy kulcs kérdés gondolat számomra, és én azt mondanám egy mondatban, hogy a szülők a szerep 10-szer fontosabb, mint a legjobb ifi vezető. A legideálisabb helyzet az, amikor vannak hívő szülők, akinek van egy nagyon jó kapcsolat a saját gyerekeivel, és mi is azt tanítjuk, hogy az ifi vezetőnek a munkája az támogatni a szülőknek a munkát. Mert ha mi tudnánk csak picit javítani a helyzet otthon, a kapcsolat a szülők és a tini között főleg, akkor más lenne a világ. És ez mindig szomorú nekem, amikor hallom, hogy emlékszem, amikor kicsi volt a gyerekek, sok ember azt mondja, de jó és szép most, de amikor tinik lesznek, akkor nem lesz annyira jó, az borzasztó lesz. És én mindig azt mondtam, hogy alig várom. És nem kell annyira félnünk, de megint tanulnunk kell, hogy miért nehéz sok embernek kommunikálni egy tininek. Legtöbbször azért, mert mi nem értjük egymásnak. És a másik probléma az, hogy állandóan próbálok kontrollálni a gyerekeinket. És én azt hiszem, bibliai szempontból nincs tini, mert Isten úgy teremtett minket, hogy mi babák vagyunk, aztán gyerekek, és aztán felnőttek. Akkor egy 14 éves ember, 15 éves, akkor ha nem gyerek, akkor ez egy fiatal felnőtt. Az sokat segít, mert az máshogyan kell kezelnünk. Szálljunk energiát, hogy még jobban megy a kapcsolatunk a saját gyerekeinkkel.
Milyen igét hoznál ide elénk, vagy a hallgatók szívére mit helyeznél?
Van rengeteg, de az egyik, amikor megtértem, a római levélben az 5. fejezet is az első vers, Pál azt írja, mivel tehát megigazoltunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez csak mutatja, hogy mit éreztem, amikor majdnem meghaltam, ott volt a békesség. És miért van békesség most Istennel? Az Jézus Krisztus munkája miatt. Ha most van békesség, akkor az azt jelenti, hogy fontos volt, hogy Jézus meghalt, és akkor volt egy probléma, de Jézus megoldotta ezt. És akkor ő azt mondja az egész világnak, hogy nézd, gyere hozzám, én szeretnék, hogy tényleg lenne neked egy élő kapcsolat az élő Istennel, mert emiatt teremtettem titeket. És ameddig nem lesz egy jó kapcsolat én velem, akkor ne csodálkozz, ha tényleg nehezen megy az életed. És szerintem a képzés miatt lehet, hogy ez a zsidókhoz írt levél a 4. fejezetben az egy híres, jól ismert vers, mert azt mondja, hogy mert az Isten igéje élő és ható, élesebb, mint minden kételű kárnál, és tovább megy, de csak az első, mert Isten igéje élő és ható. Mindig azt mondom a fiataloknak is, magamnak is, amikor kinyissünk ezt a úgynevezett régi könyv, akkor én tényleg azt hiszem, hogy Isten szól, és lehet megismerni Istent is, az ő terve, lehet tudni, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, miért vagyunk ilyen, ki az Isten, lehet tudni, hogy hogyan élünk, és azért nagyon szeretem ezt a könyvet, és ha még több ember tud még jobban érteni, és még jobban tanítani, főleg a fiataloknak, akkor örülnék még jobban.
Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége Andy Oatridge, anglikán lelkész, ifisként érkezett Angliából magyarországi keresztény angol táborok szolgálójaként. Ezt követően pedig egyre több szál kötötte őt hazánkhoz. Magyar feleségével alapították meg az Ékorn missziós alapítványt, amely 2 évtizede foglalkozik ifjúsági táborok szervezésével magyar és angol gyülekezetek közös szolgálataként. Jelenleg fő tevékenységük ifjúsági vezetők Biblia központú szolgálatra való képzése. Szeretettel ajánljuk az Ékon bibliai képzést és az Ékon táborokat. Az alapítvány honlapja ekon.hu, betűzve acorn.hu. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió honlapján, a misszió.lutheran.hu rádiómenüje alatt, illetve megosztjuk podcastként a Spotify-on lélekhangoló csatornánkon. A műsorral kapcsolatban érdeklődhetnek nálunk a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről,